Egyik éjjel a szobámba megyek. Ismeretlen sötét tárgy az asztalomon, nézem, nincs kedvem megérinteni, ettől mi a francért nem kímélt meg engem. És ha nem csinált konkurenciát, most legyek illedelmes? Mondjam azért neki vigyorogva, hogy sikerült. 30x40-es fekete bőrkötés, a neve nincs rajta. Címe, Times-szal préselve, aranyozatlanul. Alig látszik, kitapintom, mint a vakok. A jó nap. Úgy döntök, megnézem. 24 nagyon kis kép mindössze, és teljesen másodlagos, hogy rólam. Mindegyikhez egy teljes óra kell. Az utolsón asztalnál ülök. Arcom nem elgondolkodtató, s az asztal sem üres. Előttem a vacsora helyén egy fecskendő, s egy kulcs, meg a szükséges fények. A lépcső aljában vár türelmesen, mintha ott állna a teremtés óta. Na, kérd ide csak a szemével. Hát, ez magának összejött, mondom. Háráztól Nagykeráron szerzek be keresztet, gyorsan szervezek. Alig van kihasználva a halottas ágya. Már önállóan viszem föl a Kármelhegyre a holt tértől az Immanuel sétányon át. Istenem, hogy eltelt az idő. Nagykorú vagyok. Éjjel imádkozom. A három legfontosabb dolog, amit birtokoltam, egy darab só a földről, ez jókorán szétolvadt, egy lopott kő a holdról, meg egy hatalmas ház telefecskendőkkel. Tudod, az, hogy a halál tárgyiasít, az elég megalázó. De ha tucatnyi fecskendőt csináltad belőled, már elviselhetetlen. Kitakarítok jól, azt hiszem. Másnap ott van egy a kanalak közt. Megint kitakarítok, ám a zsebeimre nem figyelek eléggé oda. Akár a rovarok néha a véres tűk a padló repedésben, hónapok múlva is. Valamelyik kaszten fiókjában lapult az a szemléltető eszköz, amit Egon doktor hozott volt kezdetben gyakorlatozni. Gumiszemgolyó, gumicsontról leemelhető gumiizomzat, gumivénák és gumiagyvelő tollal bejelölve, hova kell szúrni és mely ponton kap görcsöt. Este találtam meg, s mint annyi mindent zokogba behajítottam a tóba. Aztán ott úszott darabokra esve napokig, amíg Gertrúd ki nem halászta idegesen. Örököltem egy asztalt a Babilonban. Kenyéren és kávén meg Baárandoron éltem. Pont az Engelhárt féle villára esett kilátás, aminek kihűlt zsebemben a kulcsa. Hálni jártam oda meg mosdani, meg könyvért. Egyébként csak a Babilonból figyeltem. Elnéztem az ablakon át az üdülőket, ahogy csalódottan ácsorognak az ártkapu előtt. Ennek reggel 8-tól nyitva kéne lenni? Reklamáltak Gertrúdnál a csónakházban. Kárba ment az egész üdülésük, gondoltam magamban, kissé szégyenkezve. Arthur zongorán játszani nem tudott, a Babilon zenekara pedig sehogy nem vállalta. Sok mindent megtennének értem ingyen is, higgyem el, de ami abban a füzetben van, az nem zene. Őt beteges Móricznak hívták az üzleti életben, ezzel jött oda hozzám egy úr, hogy József és testvérének a kávéházzal átellenben lévő boltját sürgősen ki kéne adjam neki. Mint mondotta, gyógy és emléktárgykereskedő. Hagyományteremtő ötletei voltak. A tó vizét készült árulni üvegcsékben, eredeti korhadó fenyődarabkákkal. Bárányhúst rohasztott, és feltalált egy olyan dobozt, amiből csak gomnyomásra szivárog a dögszög. Valamint a faluban neki dolgoztak a parasztok, amikor véget ért a háztáji munka. Leült a betanított család, s a holdfénynél mogorva, bocsukat óvó medvéket gyúrtak neki agyagból. Mindenki jól járt. A paraszt szórakozott, ügyfelemnek egyre több pénze lett, a vendégek meg részben pótolhatták mindazt, amitől a bezárt fényképészet megfosztotta őket. Általában egyenesen kettőt vettek biztonságból, mert annyira bonyolultak az utak hazafele. Akár el is törhet, s a ragasztott medve nem teljes értékű, a bolond is tudja. Nem szégyeli magát? Kérdeztem, nem erkölcsi fölényből, csak kíváncsiságból. Egész nap szégyellem, de hiába. amikor a bevételt számolom, elmúlik. Apropó, Engelhard úr különből csinálta nálam. És már vette a kabátját, és ment is. Jól átvert. Tudtam, és nem zavart. Hálából említem meg őt. Arthur dacolt, és kitartott. Én nem is tudok meghalni. Nem leszek kukacos, mondta. Kiszárad a tó, megtisztítom a foszlóhalaktól az erdőt, ott állok majd a stégen, nézem, ahogy újra zöldel, bégetnek, és közben magukra gondolok. Külön asztalhoz ült a Babilonban, mert dolgozott. Régi számokból összeullózott boldog idők jelentek néha meg. Sokan vásárolták tiszteletből, és eldugták előle a remitendát. Nem végrendelkezett, biztos volt magában. Megígérte, hogy életem végéig őrizgeti nekem a Baár festményeket. Bódogatyának hívták újabban. Nem mintha beállt volna a rendbe, hanem lett egy mondás, az rövidült névvé, és rajta maradt, mint Józsefen a testvér. Atya úristen, ez még él! Kiáltottak fel az emberek naponta. Igen, futótűzként terjedt a hír minden reggel. A teljes ember kürtölte szét, hogy bizony, azon az éjjelen se halt meg. Az ő szeme előtt kiívott fél litert a tejből egyetlen húzásra. Hát persze, hogy üvegből. Hát persze, hogy pizsamában. Hát persze, hogy nem fázott. Olyan gusztán csurgott a szája szélén, hogy én is megkívántam. Kocintottunk. Ebből az atyaúristen még élből lett a bódogatja. Aztán egy délután a Babilonban kávécsészéje széttörött a padlón. Éppen emelte, vagy tette le, amikor kiderült, hogy az egész csak tréfa volt. Mégis meg tud halni. Jól átvert. Nem gondoltam volna. Ami hátra van, nekem azért kínos, mert olyan egyszerű és tökéletlen. Helyi mércével jól megmérhető. Most hogy mondjam el? Jött Bódog Vendel, zömök, egészséges férfi. Szuszogós, behajolt, ahogy a kutyák, két tömpe ujjával szemére majkam szétnyitotta, hím tagját elhelyezte. Fogod, Zék, most lökök egy keményt. Hallottam, amikor szétszakadok. Ős liccét megigazította, engem vérhagyott el. A rózsakertre folyt belőlem minden. Kár érte. Miért nem égett el inkább ez is Bizáncban, gondoltam. Ha tudom, hogy még nem csinálták fel, nem kötök magával üzletet. Maga gusztustalan. Vasárnap eljövök, s akkor próbáljon meg rendesen izélni, másképp nem kap semmit, vegye tudomásul. 100 000 ima és egy koitusz szaga arcom alatt. Hason. Ott feküdtem, félig lecsupaszítva, abba hagyva, jó hidegen. Igen, hátulról, hogy tudj minden részletet. És megmosdva. Benjamin ruhája szemben kiakasztva, hogy lássam. És nem sírva, és nem erőszakkal, nem pénzért. Én vasárnap kétségbeesésemben megtettem mindent, amit egy férfival lehet. Egyszer-kétszer talán ügyetlenül, de hogy ő nem vette észre, az egészen biztos. Felhasználhatta az egész testem. S ha valami nem jutott eszébe, szóltam. Vasárnapig csak azon gondolkoztam, hogy egy délutánra tökéletes legyek. Fellebbezhetetlen. Szüzességemet nem őrizgettem. Inkább csak megmaradt a végére ráadásnak. És ez most nem a megrázó, hanem a hűvös változat volt. Este bejegyzem a not eszembe. Basztam. Vedd ennyinek. Arthur halálakor jelent meg ez az ember. Papírja volt róla, hogy ő most örököl. Fia neki. Még jó, hogy nem látszik. Inkognitóban élt le 50 évet falun. Most itt van, vidám, egészséges, ez a fontos. Nem publicista, de attól még nem fog rápanaszkodni senki. A temetés után megkerestem. Csak annyi hibát követtem el, hogy egyből egy vagyont ígértem neki a képekért. Először végigmért, aztán röhögött. Nem a zsebire vagyok kíváncsi, hanem a bugyjára. Utána elvihet mindenféle képet, amit csak talál, engem nem érdekel. Némán álltam, amíg ki nem rakott. Alig értettem meg, hogy mit akar. Amikor másodszor feküdtem le vele, vasárnap, úgy tűnt, teljesen elégedett. Nos, ő mégis meggondolta magát, mondta, miközben öltözött. A képeket nem adja nekem, de megnézhetjük őket bármikor. Együtt nézegethetjük, sőt, még a napokban beviszi őket a hálószobába. Ilyen jó nővel még soha nem volt dolga. Lássam be, hülyének nevezni a faluja. Ezt igazán nem várhatom tőle. Jól van, Wendell úr. Azt hiszem, nekem is megéri. De inkább maga jöjjön, ez a ház otthonosabb. Mához egy hétre késő este jöjjön. Már tudom is, hogy majd milyen meglepetéssel várom. Két napja lépett fel a Babilonban egy paklikártyával, néhány ősz galambbal, egy cilinderrel. Hétfőn kértem meg Albert urat, a főpincért, hogy ha még él, hívassa fel azt a bűvészt a fővárosból vendégszerepelni. Ifjúkorában világszámai voltak. Megérdemel vénségére egy kis friss levegőt. Én fedezem a költségeket. Magáért, kisasszony, bármit. A család régi barátja, nem de? Hát persze, a család régi barátja, csak elcsavargott. De arra kérem, rólam egy árva szót se. Legyek meglepetés, lepődjön meg a bűvész úr is egyszer. Kedden a segéd leutazott a fővárosba, szerdán érdeklődött, keresgélt, csütörtök délben megtalálta, és péntekre visszatért a bűvésszel együtt. Szóval második napja lépett fel. A tüzes számot nem engedélyezték, nehogy leégjenek a függönyök, de a közönségnek így is tetszett. Fogyasztottak és elégedettek voltak. Megint végignéztem. Csapkod jobbra-balra a szívem a melkasomban, majd hirtelen megáll, mintha nem is lenne. A szám végén odahívom. Leül velem szemben. Hallgat. Most várja, hogy gratuláljak, gondolom. Ulrich úr nem is sejti, milyen mértékben járult hozzá a neveltetésemhez. Persze közvetetten, de így is felelős értem. Hogy tetszik, kisasszony? Hölgyem, javítom ki. Úgy tudom, szereti a krémest. Áronka, egy krémest az úrnak, nekem konyakot. Hallottam már egyecsmást magáról. Folytatom csendben. Ó, kérem, pedig tőlem a hírnév már annyira távol. Menni fog. Érzem, ahogy zsugorodik bennem az Isten. Mind a kettő. Nemem zsugorítja őket óvatosan, kitartón. Ugyan ne szerénkedjen, egy vasúti jegypénztáros nő engem 9 éves koromban felvilágosított, hogy a maga hím ivar sejtjei orchidea szirmokkal kifejezette hányingerkeltőek. Bizonyos Magdika. A színe változik neki. Tompul a fénye az arcának. Igen, menni fog, csak bírd meginni a konyakot, mondom magamnak. Keveset beszélni és sokat nézni a szemébe. Egy retúr vasútjegyet kaptam volna magáért már akkor. Képzelje, ez azóta hogy kamatozik. Nyel, úgy nyel, mint egy gyerek a pofon előtt. Arról nem is beszélve, hogy Magdika még mindig várja magát. Folytatom. Csak egy golyóval ugyan, de ezek a pénztáros nők biztos kezűek. Emlékezzen csak az ikertestvéreire. Pak, pak, pak. Egyik sem ment mellé. Könnye sokat ígér. A félelemtől budjan elő. Rezzenni sem bír, hogy megindítsa őket az arcán lefelé, pedig csupa ránc lenne útja bőven. A kisasszony rokona? Hölgyem, mondom. Csak átmenetileg megbízott lánya erre az alkalomra. Csend. Igyon konyakot. Nyeli. Tudja, mit szeressen bennem? Majd tudok felejteni. Kicsi kell hozzá. És ez magának úgy nézem, jól jön. Értem. Kicsi. És még ajándékot is kap. Olyat, amiért 100 vonatjegyet adnak, vagy hajójegyet, vagy ami tetszik. Bármerre. Mondjuk egy múmia fejet. Nem, az még kell. Egy görög vázát. Ógörögöt. Mi az a kicsi? Kérdi. Lélegzik. Érzi, hogy élni fog. Holnap meggyújt egy gyufát, és elejti. Ennyi az egész. Most pedig megmutatom, hogy hol. Valami ég, és valami rohadt közöttünk, mondtam Wendell úrnak, amikor vetkőzni kezdett. Nincs oka többé vetkőzni, meg erre jönni. Nincsenek képei, úgy érzem. Azok égnek. Várjon, vigye el ezt a múmia fejet. Nem kurva volt, hanem ágyas. Ha élne, többet érne, mint én. De így is jó üzlet, higgye el. Áll, kezében egy múmia fejjel és bámul. Látom, nem ért. Azt magyarázom, Wendell úr, hogy nagy kincset kapott tőlem búcsúzóul. Teljesen profi nő. Egy régi királynak volt a nője. Vagy adja el, vagy tessék mostantól az ő száját használni, mert azt még lehet. Hasonlítunk is. Közben rám gondolhat. Csak én még éltem. Ezt ne feledje, amikor beleélvez. Hogy a madara milyenkor mivel foglalkozik? Dökkesejű. Elhalok belülről, és visszanövök. Etetem őt. Legalább van madár. Visszaköltözöm a házba. Szinte nem félek semmitől. A tárgyakkal jó viszonyban állok. A kádban fürdöm, a könyvek lapjait nézem. Használom őket rendeltetésük szerint. Eszem. Minden ébredéskor elfelejtem, hogy amíg aludtam, mennyi minden történt. Kívülről nincs mitől tartanom, a régi zárakat nem javítottam meg. Figyelem a holdat. Bár négyszer fogyott el, de hiába. Egyszerre vagyok én és más valaki. Az, akit látok, fiatal és idegen. Akit érzek pedig, ideiglenes. Imám istentelen. Inkább emberi. Elmondom neki minden este. Fakó tükröm, ne verj vissza, mert megaláz, ahogy növök. Egon doktor személyesen vitt el, és adott át egy fiatal orvosnak. Specialista, mondta. Ez nagy előny. Majd meglátom, szereti, amit csinál. Mesélt róla az úton, hogy ne féljek. Egy fekete autón mentünk fel a hegyre. Odaépítették a szanatóriumot, hiszen az erdők felszálló párája volt a legfőbb gyógyszer. Nem is tudom, hogy róla beszéljek, vagy a figyelmét tereljem inkább. A tiszta őszi időben most jól kivehető minden. Ha jobbra nézelő bukkan a tó, és partján a háza. De ne forduljon meg. A boldog idők helye 4 hónapja üszök. Szerintem őrült tette. Szörnyű. Pontosan tudom, mit érez. Legalább Wendell úr otthon aludt volna. De még az se. Az ilyenek persze megússzák. Látta őt? Igen, a temetésem. Borzalmas alak, nem? Nos, mesélik, hogy a napokban csinált valami hatalmas boltot. Nem bánkódik. Új házat épít a magáé mellett. Jó kis szomszédja lesz. Majd kijövünk egymással. Feleltem, csak hogy hagyja abba. Inkább mégis beszéljen az orvosomról. Mint mondtam, szép és fiatal, tehetséges, magának biztosan tetszeni fog, hiszen kissé különc. De nem kell tőle félni, nem az a fajta, aki visszaél előnyös helyzetével. Hogy majd az arcát nem látja, az ne zavarja. Maszkot visel, ilyen kicsinyes az előírás. De megbízhat benne, ez a legfontosabb, ha már ennyire kényes ügyről van szó. Ami hátra van, nem kínos, hanem fáj. Pedig tökéletesek a műszerek. Földi mércével, mintha nem is lennének megmérhetők. Fehér, steril csukja a fején. A résen át szeme belén villan, mint a penge. Végig mér mögüle, de ha figyelném, én is jól tudnék róla mindent. Tisztában vagyok a helyzetével, hölgyem. Testi és lelki fájdalmai lesznek. Valószínűleg hihetetlen, ám az utóbbi ellen is tehetek valamit. Gyerekkorában biztos kedvenc játéka volt, amikor pajtásai bekötözték a szemét, csak tapogatta a tárgyakat, mint a vakok. Némelyikről soha nem tudta meg, mi az. Eldugták. Nem mutatták meg utólag, és 10 éve naponta eszébe jut valami langyos, puha dolog. De csupán nyugtalan, hiszen nem is látta. Erre alapozom ezt a módszert. Hangja meleg. Legyünk pajtások. Mondja még, aztán leszíjazza 2 kezemet. Zsebéből sötét kendőt vesz elő, és szememre köti. Így lát hozzám. A függöny mögött kora ősz van. Engem mesterséges fénnyel világítanak meg. Most úgy ülök, ahogy a legilletlenebb ülni az úr előtt, gondolom. Amíg dolgozik bennem, eltervezem, hogy mit adok el és kinek. Féláron mindent, vagy annyiért se. Móriczra számíthatok, és kérek tőle egy medvét emlékbe. A bocsot letöröm. Meg ruha kell. A jó nap, aztán kész. Fejezze be, üvölteném. Még sokáig tart? Kérdem, de nem szól. Fémek hatolnak belém egymás után. Megforgatja őket. Ruha kell. A jó nap és kész. Úgy érzem, felnyúlt a szíve még egy vassal. Csak a gyereket, mondom hangosan. Magzat, javít ki. Szóval a jó nap, Kotta, helyi medve. Benjamin ruhája formalinban. Igen, szerzek hozzá egy üveget. A vegyszerben összegyűrve biztos olyan lesz, mint egy fekete agy. Most hol tart? Érdeklődöm. Percek kérdése? Kettős rendszer választ el vigyorától, de megérzem. Hát persze, hölgyem, percek kérdése csupán. Túl sok minden hagy el egyszerre, vakon találgatom őket. Idegen test, fémek. Na, ez az Isten. Jól csinálja, ilyenkor érezni csak, távozóban. Már elég nagy, de még nem telen, mint egy angyal. Mondja, hogy mégis tudjak valamit róla. Elkérném megőrzésre. Bólintok, beleegyezem. Köszönöm a szertáros nevében, ön jó szívű hölgyem. Cserében enyém a kendő. Örülök neki. Én szedem le, miközben mosnak, és kibomlik akár a lobogó. Nincs hátra semmi. Nem kell a zsebkendőd, nem sírok 3 éve. Tanult példák alapján élek. Üzleteltem, ittam még egy kávét. Összeszedtem néhány fontos tárgyat. Benjamin ruháját, a követ Igortól, egy Kotta füzetet. A jó napot. Szerelem, holdra szállás, művészet. Balett a mocsárban. Buda Őrs 1986, Budapest 1992.